Köszöntöm a hallgatókat, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Illész László, én Farkas Dávid vagyok. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy a választásra jogosultak csaknem 65%-a voksolt az orosz alkotmány módosításáról, és több mint kétharmaduk támogatta a változtatásokat. Ezek egyebek mellett lehetővé teszik, hogy Vlagyimir Putyin akár 2036-ig elnök maradhasson. Németh Zoltán kérdezte ez Bíró Zoltán történészt, Oroszország szakértőt.
Ugye mostani Oroszországot lényegében megalapozta az 1993-as jelcini alkotmány. Ahhoz képest ez a mostani népszavazás mennyire változtatja ezt meg, ha egyáltalán megváltoztatja?
Hát részben ugye itt 206 helyen történik változtatás, amelyek közül sok inkább azt a politikai, taktikai megfontolást követte, hogy mozgósító erővel bírjon, hogy minél többen menjenek el szavazni. Vannak olyanok, amelyek viszont érdemben nyúlnak bele a hatalmi szerkezetbe. Összességében, ha próbálták a társadalmat meggyőzni arról, hogy itt például a Dumának is, tehát a szövetségi gyűlés alsóházának is, és a felsőháznak is, a szövetségi tanácsnak is a jogkörei bővülnek, hát épp ellenkezőleg, ha végignézünk az alkotmánymódosítási pontokon, akkor az elnökkel kapcsolatban nem csak azt látjuk, hogy Putyin előtt megnyílt a lehetőség, de azt is, hogy az ő pozíciója ettől kezdve még erősebb, mint korábban volt. Fontos érdemi változás ezen kívül, hát igazi jogi novum, hogy bevezeti azt a fogalmat az alkotmány, hogy szövetségi terület, ugye pillanatilag Oroszország föderáció 85 szövetségi szubjektumból, tehát köztársaságokból, illetve megyékből áll, de ezek egy része elkülöníthető lesz, mert alkotmányos felhatalmazás alapján szövetségi területként, ami különösen olyan szövetségi szubjektumok esetében lehet rendkívül érzékeny vesztesség az eddigi helyi vezetés számára, ahol jelentős ásványkincsek vannak. A szövetségi központ dönthet úgy, kialakíthat olyan szabályokat, ami alapján ezek a szövetségi területek közvetlen moszkvai felügyelet alá kerülnek, és a helyi hatalom felügyeleti.
Konkrétan miket érint, mely területeket?
Hát egyelőre ez nem jelent meg, tehát itt az alkotmányban mindössze annak lehetősége fogalmazódik meg, hogy létrejöjjön ez a jogintézmény, mint szövetségi terület. Az a szövetségi törvény sem jött létre, amely ennek felállítási szabályait meghatározza, de hát könnyen elképzelhető, hogy a Hantik és Mansik, akik jelentős olajkincsel rendelkeznek, ezentúl nem biztos, hogy minden terület, minden olajmező fölött rendelkeznek. De még egyszer mondom, ez csak feltételezés, mert egyébként nehéz lenne értelmezni, hogy mi szükség van a szövetségi logika, a föderatív logika megtörésére ennek az alkotmánymódosítási passzusnak a következtében. És még egy fontos érdemi változás van, amit érdekes módon még azok is, akik egyébként nem támogatták Putyin hatalmon tartását lehetővé tevő módosítást, nagy többségben egyetértettek, nevezetesen, hogy a nemzetközi szerződésekből, nemzetközi bíróságok határozatából következő lépéseket, előírásokat Oroszországnak ezentúl csak abban az esetben kell teljesíteni, ha az nem mond ellent az alkotmánynak, illetve a belső norma környezetnek. Tehát a külső szabályokat, a nemzetközi szabályokat alávetették az orosz belső jognak, ami hát lényegében azt jelenti, hogy egyfajta bizonytalanság alakul ki abban a tekintetben, hogy nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit Oroszország ezentúl hogyan fogja teljesíteni, illetve például, hogy az emberi jogok Európai Bíróságának döntéseit, amit egyébként is 67%-ban nem teljesít az utóbbi évtizedben Oroszország, ezentúl lehet, hogy még kevesebb arányban fog teljesíteni. Úgyhogy én ezt a három elemet, tehát az elnök erejének további bővítését, illetve Putyin előtt megnyílik a 24 utáni elnökség lehetősége, ezt a bizonyos szövetségi területek intézmény létrehozását, illetve ezt a bizonyos a nemzetközi szerződések és bírósági határozatok orosz belső jog alárendelését tartom érdemi változásnak.
Több ország is kifogásolja Kína Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvényét, ez azonban alig állítja meg a terület autonómiájának erodálódását. Pusztai Balázs összefoglalója.
Megszavazta a Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvényt a kínai parlament. A jogszabály ma lépett hatályba. A törvényre a hongkongi demokrácia párti aktivisták úgy tekintenek, mint ami felszámolja a terület autonómiáját. Peking szerint azonban csak a rendzavarók egy kis csoportja ellen irányul. A szakadár törekvéseket, a felforgató tevékenységet, a terrorizmust hivatott megakadályozni, valamint azt, hogy külföldiek avatkozzanak be Hongkong belügyeibe. Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezetőjét, Kína szakértőt hallják.
Az egészen biztos, hogy annak a fajta tüntetés sorozatnak abban a formában, ahogy eddig több mint egy éven keresztül Hongkongban zajlott, ez valószínűleg véget fog vetni, mert hogy kifejezetten ezeknek a Hongkong normális működését tulajdonképpen veszélyeztető tüntetéseknek a elfolytására hozzák ezt a törvényt, tehát valószínűleg lesznek ebben olyan passzusok, amiket rá lehet majd húzni most mint tüntetőkre. Most az első napokban még nyilván lesznek mindenféle felvonulások meg demonstrációk, aztán elképzelhető, hogyha első néhány aktivistát elviszik, akkor utána már kétszer is meg fogják gondolni a többiek, hogy továbbra is kimennek az utcára.
Már a Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvény megalkotása is a hongkongi autonómia csorbulását mutatja, emelte ki a szakértő.
Eddig azért a Hongkongra vonatkozó törvényeket a hongkongi törvényhozó testület hozta meg. Ez egy újdonság, ami most történik a szemünk előtt. 1997 óta gyakorlatilag minden törvényt, ami a hongkongi lakosokra vonatkozik, a hongkongi törvényhozó testület, az helyi parlament alkotott meg. Nyilván így a kínai állam keretei között az országos népi gyűlés jóváhagyásával, de nem kívülről szabták meg a hongkongi embereknek az életkereteit. Ez most változni fog, legalábbis a politikai aktivizmusnak a területén.
Az élet többi területén ugyanakkor például gazdasági, polgári ügyekben megmarad a hongkongiak önrendelkezése, tette hozzá a Kína szakértő.
A mindennapi életet közvetlenül a törvény nem fogja befolyásolni, mert feltételezhetően a hongkongi lakosságnak a jelentős része az nem bocsátkozik terrorista vagy elszakadáspárti tevékenységekbe. Inkább a törvénynek a közvetett hatásai lehetnek olyanok, amelyek a mindennapi életet befolyásolják. Tehát például az, hogy az amerikaiak már belengedték, hogy ezen túl azokat a kereskedelmi és egyéb kedvezményeket, amelyeket Hongkong élvezett a többi kínai várossal szemben, ezeket el fogják venni Hongkongtól, mert innentől fogva úgy fogják kezelni Hongkongot, mint az összes többi kínai várost. Hogyha ez valóban megtörténik, akkor tulajdonképpen Hongkongnak a gazdasági lehetőségei jelentősen szűkülni fognak, ez pedig ugye minden hongkongi embert érint.
Az amerikai kormány különleges gazdasági és kereskedelmi előnyök megszüntetéséről szóló bejelentése ugyanakkor alig ha befolyásolja majd Kína Hongkonggal kapcsolatos céljait, fejtette ki Salád Gergely.
Olyan hatása egész biztos nem lesz, hogy a Xi Jinping kiáll és elmondja, hogy hát engedünk az amerikai nyomásnak, és visszavonjuk a törvényt. Inkább kontraproduktív lehet a miatt nyomásgyakorlás, hiszen hogyha van valami, amire a kínaiak különösen érzékenyek, az a saját belső ügyeikbe való külső beavatkozás. Márpedig a hongkongi ügyek azért mégiscsak Kína belügyeinek számítanak, hiszen a Hongkongnak teljesen egyértelmű a státusz a kínai népköztársaságon belül. Olyan hatása esetleg lehet az amerikai nyomásgyakorlás, a törvény végrehajtásánál a kínaiak figyelembe veszik azt is, hogyha most nagyon durván odacsapnak, akkor annak gyors és drasztikus hatása lehet. Különböző új szankciók jöhetnek, bizonyos kínai tisztviselőknek már most is nehezítették az amerikai vízum szerzését, ezt esetleg kiterjeszthetik. Elképzelhető, hogy nem a következő napokban fognak vasra verve elvinni vérzőfejű hongkongi kisdiákokat a törvényre vonatkozóan, de ez csak közvetlen hatás lesz.
Az amerikai reakciókat Kína sem hagyta szó nélkül. A kínai külügyminisztérium közölte, hogy vízumkorlátozásokkal sújt amerikai tisztségviselőket, akik Peking megítélése szerint arcátlan magatartást tanúsítanak egyes helyi ügyekkel kapcsolatban. A törvénytervezet bevezetése ellen egyébként szót emelt az ENSZ, az Európai Parlament, a G7 országcsoport, az Egyesült Királyság, valamint Japán és Tajvan is.
A cseh kormány tiltakozik az Európai Parlament Andrej Babis cseh miniszterelnök összeférhetetlenségi ügyéről szóló határozata ellen. A prágai kabinet szerint Brüsszel beavatkozik a cseh köztársaság belügyeibe, és nem tartja tiszteletben az ártatlanság vélelmét. Babis hazaárulással vádolta azokat a cseh európai parlamenti képviselőket, akik megszavazták az ellene irányuló határozatot. Kis Balázs tudósítása.
A cseh kormány Csehország belügyeibe való beavatkozással vádolja az Európai Parlamentet, miután a brüsszeli képviselők megszavazták az Andrej Babis miniszterelnök elleni uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitását. Marie Benešová igazságügyi miniszter elfogadhatatlannak tartja a lépést. Ami leginkább sokkolt, az az Európai Parlament megfogalmazása volt, miszerint üdvözli a cseh kormányfő elleni kivizsgálás újraindítását. Azt gondolom, ez minősíthetetlen, közölte a cseh igazságügyi tárca vezetője. Andrej Babis már régóta hadakozik Brüsszellel, mert az Európai Bizottság szerint a cseh kormányfő aktív szerepet vállal az uniós költségvetés végrehajtásában, azzal egyidejűleg, hogy az Agrofert vállalat irányításában is részt vesz. A gólyafészek néven elhíresült ügy több mint egy éve okoz fejtörést Babisnak. Brüsszel arra kíváncsi, hogy kormányfőként befolyásolta-e az uniós támogatások szétosztását olyan módon, hogy saját cégei, az Agrofert alá tartozó vállalatok jelentős támogatást kaptak. A miniszterelnök a kezdetektől fogva tagadja, hogy visszaélés történt volna az Európai Uniós pénzekkel. Leszögezte, hogy ő a törvény szerint járt el, amikor 2017. februárjában a cseh összeférhetetlenségi törvény módosítása után speciális vagyonkezelő alapokba helyezte az Agrofert Holdinghoz tartozó több 10 milliárd koronás cégeit. Babis állítja, hogy az őt elmarasztaló európai határozat mögött is az Európai Parlament néhány cseh képviselője áll. Egyenesen hazaárulóknak nevezte őket. Zdechovsky úr és Peksa úr hazaárulók, fogalmazott. Később ugyan bocsánatot kért a kijelentéséért, de Tomáš Zdechovskyt és családját azóta többen is támadták. Mind a négy gyermekem és a feleségem is olvasta, mit állított rólam a miniszterelnök, mindannyian fenyegetéseknek vagyunk kitéve, mondta az európai parlamenti képviselő, aki családjával együtt rendőri védelmet kapott, az őket ért támadásokat pedig vizsgálja a rendőrség. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója nem sokára folytatódik.